Nincsen olyan dedikált rovatunk, hogy programajánló, de egyrészt állandóan látunk dolgokat, amiket szívesen ajánlunk, másrészt csomószor kérdezik is tőlünk személyesen is, meg így a SMS-ben, e-mailben akár, hogy mi az, amit úgy szívesen ajánlanánk. Na, most ilyenek lesznek, egy filmfesztivál, két kiállítás és egy fotós album. Kezdi Nesta.
November 22-én kezdődik a 20. verzió filmfesztivál, itt főleg emberjogi kérdésekkel foglalkozó dokumentumfilmekkel kerülnek
bemutatásra.
Köszönöm szépen. Online verziója is létezik. Szerény pénz befizetésével lehet kölcsönözni ezeket az alkotásokat, és akkor meg lehet őket nézni szépen sorban, vagy egyáltalán úgy, ahogy ezt szeretné mindenki, aki kicsit is érdeklődik. Én kettőt szeretnék talán kiemelni, az egyik az Alia Magyar Jaziri, egy kurd férfi kanosszája Magyarországon, aki új identitást szeretne magának. Szeretne betagozódni, integrálódni, és államvizsgát tenni például hazánkban. Hát az ő sorsát mutatja be nagyon nagy vonalakkal, nagy ecsetvonásokkal, így szokták mondani. Ecsetvonásokkal. Ez az alkotás, és aztán választottam egy másikat, eredetileg nem ezt akartam, de a Budapest Siló, az is egy olyan, a Rakéta Silókat mutatja be. Ez a film, ami igazából építészetileg is érdekes lehet, hiszen rengeteg beton körül mozgolódnak az alkotók, úgyhogy mondom még egyszer, 22-től 29-ig találkozhat mindenki mozikban ezzel az eseménnyel, és online is elérhetőek a filmek.
Én két kiállítást szeretnék mesélni. Az egyik a pénteken nyílik a Városháza előtti téren, a belvárosban. Egy Budapest 150 évét ünneplő kiállítás. És a Nesztával, amióta ez az adás létezik, hogy időről időre beszélünk arról, hogy milyen az amerikai újságírás, meg micsoda színvonalú szövegeket termelnek ki a magazinok, és a New Yorkerről sokszor beszéltünk, és mindig, amikor olvasom azt az újságot, próbálom elképzelni, hogy milyen lehet New Yorkiként nézni ezt a címlapot, mert minden címlap valahogy így elementárisan beletalál abba, ami New Yorkban akkor éppen ügy, vagy állapot, vagy helyzet. Ezt a logikát vitte tovább ez a kiállítás, és Budapester néven tulajdonképpen egy fiktív magazint képzelt el, aminek a címlapjait rajzolták meg a grafikusok, azokat a történeteket, jeleneteket, fordulatokat, ami Budapest 150 évét nem csak hogy jellemezte, hanem ennek a városnak az alakulását formálta, és szuper grafikusok csináltak szuper rajzokat, ami mondom, a Városháza előtti téren látható, tehát ez egy kültéri kiállítás, a másik meg egy beltéri. A Rádai utcában van a 2B galéria, ami nem egy őrületesen hatalmas méretű, de egy ilyen közepes nagy méretű magángaléria, aminek nagyon-nagyon-nagyon jó programja van évtizedek óta, és ami most látható náluk egészen december 15-ig, azt úgy hívják, hogy FMR emlékezet, és azzal foglalkozik egy létező, épülő fotóarchívum kapcsán, hogy az emlékeid, a családi emlékeid, amiből egyébként összerakod magad, az nagyon erősen táplálkozik abból, hogy nézed a régi családi fotókat. Vagy azokat, amin te is ott vagy kisgyerekként, vagy az, amin a nagyszüleid vannak ott kisgyerekként, de hogy ezek a fotók tök részei annak, ahogy te felépíted önmagadat. Az egyik munka, ami az FMR emlékezet kiállításon látható, azzal foglalkozik, hogy interjúk emberekkel, akik bizonyos valóságos fotók elkészültekor ott voltak, vagy emlékeznek arról, hogy a szüleik mit mondtak róluk, ennek a szöveganyaga alapján a mesterséges intelligenciával generálódott egy fotó. Tehát létrejön egy fotó, amiről nézőként nem tudod, hogy valóban is effektíve így nézette ki, de olyan realisztikusnak tűnik, és az egyik videómunka azt mutatja be neked, hogy hogyan generálható a múlt, akkor is, hogyha nem az volt a múlt, és hogy hogyan tudsz különbséget tenni valódi jelenetek által ből készült fotók, és ilyen intelligencia által generált fotók között. Mert ez hosszú távon az, hogy van ez a technológiai fejlődés, tényleg bele tud nyúlni abba, ami az embereknek a privát emlékezete, és hogyha a privátot egy kicsit széjjelebb húzod, akkor tulajdonképpen a történelmet magát is nagyon, nagyon hatékonyan tudja átírni, újraírni, hiszen az egyik szokásunk az az, hogy megnézed a fotó dokumentációját, és ezt majd meg kell tanulnunk azokat a skilleket, hogy eldöntsük, hogy ez valódi, vagy nem valódi. Tehát tulajdonképpen egy ilyen archaikus dologból indul el, ami egy fotóarchívum, egy 20. századi zsidó fotóarchívum, és abból viszi el olyan kérdésekig, amit technológia, magánügy, társadalmi ügy, történelem, családi sztorik, szóval egy nagyon, nagyon komplex és szuper kiállítás.
Ezt annyiban tudok kapcsolódni, hogy nemrégiben hallgattam a Kubit egyik podcastját, ami arról elmélkedett, hogy hogyan lehet különbséget tenni a deepfake, azaz ezek a módosított képek és történetek és az eredetiek között, hogy milyen tudással kell rendelkeznünk, hogy el tudjuk dönteni, vagy mit kell nézni. Az egyik beszélgető társa, a műsorvezetőnek egy olyan céget képviselt, akik készítenek mindenféle avatárokat, inputból nyilván, mint amit te is mondtál, hogy a másik pedig egy egyetemi docens, aki pedig tanítja azt, hogy mik ezek a struktúrák, amelyek most alakulnak ki a mesterséges intelligencia használatával, és a legfélelemkeltőbb az az, hogy szerintem nem lehet majd egy idő után már megkülönböztetni őket, mert olyan hatásos és megtévesztő képeket fog készíteni azokból az adatokból, amelyeket belé táplálnak a fejlesztők, hogy gyakorlatilag neked kell talán átadni a gyermekeidnek folyamatosan azt, hogy így nézett ki a nagyapád, így nézett ki az ükapád, ez volt a mi házunk, ott éltünk mi, és az összes olyan tudást, ami a régi családi fotókból rád marad, ezért is buzdítanék mindenkit, hogy őrizze meg ezeket, hiszen a következő generációnak nem lesz más tudása a privát történelemről, mint az, amit mi átadunk neki, és amíg, mert ugye egy átvezető korban élünk most, amikor fejlődik és kialakul az a mesterséges intelligencia, amitől lehet félni, rettegni STB, de hasznunkra is válhat, erre számos tapasztalat van már. De az, hogy a különbséget hogyan tegyél, szerintem nem lehet egy idő után már. És így bárki, aki meg szeretné változtatni a történelmet, az simán meg fogja tudni. De ez az érdekes, hogy annak idején már, amikor például Sztálin hatalomra jutott, ugye hogyan retusálták ki Lenint az összes pártfotóról, és ez csak egy ilyen pici szösszenet, és sikerült is nekik. És az nagyon komoly történelmi érdeklődéssel kell bírnod ahhoz, hogy utána menjél, és még lekutasd a lekutathatót, de amikor már nem lehet, mert minden digitalizált lesz.
A végére szánt fotóalbum, amit ajánlani akarunk, az viszont ilyen ideg kisimítóan visz el ettől a részint futurista, részint realista víziótól, hogy az egész vizuális világodnál átsoroghatsz, hogy ez valódi-e, vagy kreált, mert ez a fotóalbum, ez a valódinak a valódiáig megy.
Igen, ő egy Mohos Zsófiáról beszélünk, és a Görbeország blogot, aki vagy az Instagram profilt, aki követi, az biztosan tudja, hogy miről fogok beszélni, aki nem, az azonnal kövesse be, és ugye beszéltem én már a vidéki állapotokról annak kapcsán, hogy például Horvátországban milyen építkezési formát láttam, ugye Mohos Zsófia főleg a palócföldet fotózza egészen gyönyörűségesen, benne van minden, ami a 21. században tapasztalható még abból a világból, és ő nekem egy ilyen követendő példa, hogy ezt tovább kell tudni vinni, és most megjelentetett két faluról egy ilyen albumot, amely két falu, egy a mai Szerbia területén és Magyarországon található település mutat be, az embereket, a tárgyi kultúrát, a népviseleteket, az életüket, és akkor látod elekerekedett szemekkel, mert én szeretek fotóalbumokat lapozgatni, kevésbé bírom azt, amikor képernyőn kell nézegetni, nyilván az is van, meg az is jó, de a részletgazdagság, vagy az elmélyülés az mégis sokkal jobb az, amikor tapintod a kezeddel azt a matériát, amiből például egy ilyen könyv van, úgyhogy ha valaki azon gondolkodik, hogy a most következő nagy vallási ünnepen, vagy családi ünnepen mit ajándékozzon, ez biztos egy olyan tárgy lehet, amire hosszú ideig amiért hosszú ideig hálás lesz az, aki kapja például.
Milyen zene van szerinted, ami kapcsolódik akár ehhez a négy dologhoz, amiről beszéltünk, akár csak úgy a szíved az diktálja, hogy ez jöjjön?
Figyelj, a szívem az diktálja, hogy most egy tok-tok dalt játszunk le, megvan a tok-tok.
Persze.
Az a zenekar és Mark Hollins az énekese egy olyan példázat annak, hogy hogyan tudsz egy szintipop zenekarból átlényegülni egy gyakorlatilag kortárs zenét előállító társasággá, ami ilyen, mint ez a világ, amiről beszéltünk, hogy hogyan alakulunk át egyikből a másikba. A 80-as évek elején indult ez a brit zenekar, és az It's My Life az mindenkinek megvan, mert Gwen Stefani feldolgozta, hála Istennek, jó sok pénzt keresett vele az eredeti alkotóknak, de hogy a harmadik lemez, a Spirit of Aden, ez volt a címe a korongnak, azon van egy dal, a Living in Another World, és most a teljes művet meghallgatjuk, ami 6 perc 27 másodperc hosszú, mert úgy lehet jól értelmezni, és egy eltűnt világnak a lenyomata ez is, mint az, amiről az előbb beszéltünk. Szóval az 1986-októl Living in Another World.